Néhány szót szeretnék bevezetésképpen szólni erről a filmről, ami elindított bennem néhány fontos igei gondolatot. A filmnek, és ajánlom mindenkinek, nagyon tanulságos film, igaz történet. A filmnek a főszereplőjét úgy hívják, hogy Hunter Adams, aki hát élete derekán megpróbált egy öngyilkossági kísérletet végrehajtani, azért, mert hát leginkább emberekben való csalódás miatt. Leginkább. És amikor ez nem jött neki össze, nem sikerült, akkor szándékosan bevonult egy elmegyógyintézetbe, és hát ott töltött bizonyos időszakot, egészen addig, amíg nem találkozott egy Arthur Mendelssohn nevű matematika professzor zsenivel, aki szintén önszántából került be ebbe az intézetbe. És itt jön az a kép, amit talán én már mutattam a testvéreknek, és ami aztán megváltoztatta ennek a mi főszereplőnknek az életét. Ez a kép pedig remélem, hogy látszódik. Odállt ez a matematika professzor ez elé, az ember elé, meg mint több más ember elé, föltette a négy ujját, és kérdezte, hogy mennyit mutatok. És hát általában a válasz az volt, hogy négy, és most csak nagy vonalakban mesélem, mert tudom, hogy erről már volt szó. Azt mondta, hogy a jó válasz nem a négy, hanem a nyolc. Ne arra fókuszálj, ami a szemed előtt van, nézz, láss a dolgok mögé, nézz engem, mondta ez a matematika professzor, és valóban az ujjaknak van egy ilyen játéka, ilyen trükkje, hogyha nem közvetlen az ujjainkat nézzünk, hanem a mögé, akkor így van elhomályosul, és rögtön nyolcat látunk. És ez olyan nagy hatással volt erre az emberünkre ez a beszélgetés, hogy elkezdett magáról a másikra nézni, kicsiben. Ott abban a zárt szobában először a szobatársával, akivel éppen egybe volt. Utána elkezdett a saját maga problémája helyett a másik emberrel foglalkozni. Aztán, mivel önszántából vonult be ebbe az épületbe, önszántából aztán ki is vonult, és élete derekán, tehát elmúlt már középkorú volt az ember, akkor elhatározta, hogy teljesen megváltoztatja az életét, és beiratkozott az orvosi egyetemre, úgyhogy már idősebb volt. Csak azért, hogy más embereken segíthessen, és más emberekkel foglalkozhasson, és teljesen forradalmasította ő maga, ez a 60-as években volt, teljesen forradalmasította ő maga az egész orvoslást, ugyanis nem esetekben gondolkodott, mint az összes többi orvos, hanem emberekben gondolkodott, és nagyon fontos, nem félt érzelmi köteléket kialakítani a betegekkel. És ez nagy dolog. Addig ez annyira nem volt divatban, hogy még tiltották is, hogy semmi kötődése ne legyen, főleg ne érzelmi kötődés az orvosnak a beteggel. Neki ezt fölvállalta, és neki volt, és mindig néven szólította a beteget, és ezt is ő kezdte el, tehát nem esetekben gondolkodott. És olyan fura eredményeket produkált az az osztály, ahol elkezdett dolgozni, hogy a betegek sokkal, kimutatható módon sokkal gyorsabban gyógyultak, mint a más orvosok által kezelt betegek, sokkal kimutathatóan kevesebb gyógyszer fogyott, mint a többi osztályon, és az általa kezelt betegek sokkal kedvesebbek voltak a nővérekkel, mint a más osztályon dolgozók. Aztán 69-ben néhány barátjával létrehozta a ma is viruló és nagyon működő Gesundheit intézetet. 98-ban készítették ezt a filmet, és tehát akkori adatokkal tudok dolgozni. Addigra már 15 ezer embert kezeltek, 15 ezer beteget ebben az intézetben. Százak csatlakoztak hozzá. Biztos, hogy ismerős ez a fajta kép. Robin Williams játszotta a főszerepet. Az egész bohóc doktorság, mint olyan, az hozzá köthető. És tehát több száz orvos csatlakozott ez a mozgalomhoz, és TB nélküli betegeket gyógyítanak teljesen ingyen a mai napig. És hát az egyik mottójuk az, hogy nem csak az élethossz megnyújtása a célunk, hanem az életminőség növelése is. Na és ez egy nagyon nagy forradalmi gondolat volt, nem csak 69-ben, de azóta is. Tehát ez az ember ma is él, elkezdte a gyógyítva gyógyulni igazságát és csodáját élni. Tehát az egész oda volt vezethető vissza, hogy megpróbált a dolgok mögé nézni, és magáról, ő egy szuicid, egy depressziós ember volt, elkezdett a másikkal foglalkozni, és ő maga gyógyult. Nem ismer a Galata 6.2 igazságát, hogy egymás terét hordozzátok, egyszerűen csinálja. Mi ismerjük a Galata 6.2 igazságát, és minél inkább most csúnyán mondva csináljuk, annál inkább meg fogunk mi is erősödni. A legnagyobb emberbarát, Jézus Krisztus, amikor rátette a lábát alkotására, az övéhez jött, de az övé nem fogadták be őt, akkor valami óriási nagy csoda kezdődött el. Azért tette ezt, mert már nem bírta tovább elnézni azt, amit művelünk nélküle magunkkal, meg egymással, ugyanis nélküle mi csak elrontani tudunk dolgokat. Jézus azt mondta, hogy aki nem gyűjt velem, az csak tékozolni tud. És ez tényleg így van. Amikor olvassuk az evangéliumokat, hát akkor Jézust, ez egy nagyon-nagyon jó kép, akkor Jézust mindig emberek társaságában látjuk, hogy mindig emberek között van, emberekkel foglalkozik, beszélget, gyógyítja őket, egyszerűen ott van. Általában az éjszakákat töltötte Jézus Krisztus imádságban az ő mennyei atyával, azért az éjszakákat, mert napközben le volt foglalva emberek által és emberektől. Szerette őket, egyszerűen szeretett velük lenni. És ahogy Pál Feri szokta mondani, Jézus egy meghívó személyiség, tapadtak rá az emberek. Azért, mert ő ilyen volt. És olyan volt, mint az ő atya. Azt olvashatjuk Istenről, az ég legszebb igeversben, pont Eszternén idézt a kapuban, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta. Ez Jézusra is jellemző volt, mindig adott. Adta az idejét, adta a türelmét, adta a szeretetét, adta az ő békességét, végül odaadta az egész életét. Értünk, mindig adott, hogy mi, akik addig kívülállók voltunk, belül valókká lehessünk, és ezért ez a központi igevers, és ezt most az elhangzott gondolatoknak a jegyében hallgassuk így ezt az igeverset, amit hoztam ma, hogy testvéreit kínálnak, és látni szeretnének téged. Tényleg szó szerint kívülvalók voltunk, ajtón kívül születtünk mindannyian. Azon a képzeletbeli láthatatlan ajtón kívül, amit őszüleink bevágtak a hátok mögött, az édenkerti bezárt ajtó. Jézus azért jött, hogy ajtóvá legyen, hogy szabad utat biztosítson a mennyei atyához, aki él ezzel a kegyelemben, sokkal szorosabb kapcsolatba kerülhet vele, mint a fél testvére Jézusnak. Testvéreit kínálnak, és kínáltunk, és látni szeretnék. Erről szól minden vallás, hogy látni szeretnénk őt. Jézus úttá lett. Örökös társai lehetünk, óriási dolog, és Isten által és Isten miatt gyermekei lehetünk. És legyen ránk is mindig az ennek a versnek a második fele, hogy rólunk is elmondható lehessen azt, hogy egyszer látni akarjuk, látni szeretnénk őt. Sokszor erre föl kell magunkat szólítani. Azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy nézzünk fel Jézusra. Tehát erre néha tényleg felszólítani kell minket, hogy nézzünk fel. Azért testvérek, mert nagyon sok minden van, ami el akarja terelni a mi tekintetünket a lényegről, Jézusról. Nagyon sok minden. A sátán ebben nagyon ravasz mester és ügyes. A sátán, hát hadd mondjam így, nem fél tőlünk. Nem vagyunk szemben a félelmetesek. Hát sokkal erősebb nálunk. Nem fél az Istennek tett fogadalmainktól sem. Attól retteg a sátán, a Biblia szerint, amikor látja azt, hogy religió, a szó legnemesebb értelmében vallás, kapaszkodás, ezt jelenti, akkor kapaszkodunk Istenbe. Ettől azért retteg, mert ilyenkor vagyunk a legkevésbé sebezhetőek ő általa, ilyenkor van a legnagyobb ellenálló képességünk a kísértéseivel szemben, és ilyenkor bánni kell velünk a legnehezebben. Amikor Istennel szoros, mély és ápolt, és ebből az ápolt a legfontosabb szó, ápolt kapcsolatban vagyunk. Tehát vizsgáljuk meg ma azt közösen, hogy mire nézünk mostanában, vagy kire nézünk. Egy általunk nagyon jól ismert történetet hadd hozzak a testvérek elé. Tudom, hogy jól ismerjük, de azért hadd olvasson fel. Máté evangélium a 14. részéből, 22. verstől olvasom. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Ugye ez 5000 ember megvendégelése után van. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha tényleg te vagy, parancsold meg, hogy menjek hozzád a vizem. Miről így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erőszére figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Ma nem szeretném ezt a üzenetben nagyon gazdag szakaszt részleteiben megvizsgálni, csak a mai kapcsolódó pontunkon, aminek az a fő téma, hogy merre nézünk, kire nézünk, ugye ez Péter esetében nagyon döntő volt, de Márttól hadd olvassak fel két verset, mert ő egy nagyon fontos plusz megjegyzést tesz ehhez a történethez, így szól, de miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteredett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük. Tehát a látás, a meglátni, a nézés, a figyelés kulcs kifejezései akár Máténak, akár Mártnak. Ugye mit szoktunk meglátni? Azt, amit nézünk. Jézus szemmel tartotta az övét. Az övé nem látták őt. Mi szeretnénk őt látni, az övé nem látták. Ezért is voltak kétségbe esve. De sokkal fontosabb az, hogy Jézus látta őket, mint az, hogy a tanítványok most látták, vagy nem látták. És Jézus ment feléjük. Igen, mert ha Jézus felénk akar jönni, akkor nincs számára akadály. Akkor minden úttá válik. Ezt higgyék el a testvérek, ha ő akar velünk találkozni. Akkor olyan, ugye hát a víz az nem arra van, hogy azon járjon az ember. Soha máshol nem olvashatunk ilyen történetről. De akkor a víz, a hullámzó víz úttá vált Jézus előtt, mert a tanítványai felé ment. Mi is sokszor úgy vagyunk, hogy ez olyan körülmény, amiben nem hisszük el, hogy Jézus felénk jöhet. Mert olyan körülményekben vagyunk. Higgyük el, ha Jézus akar velünk találkozni, akkor minden úttá válik, és úttá válhat. Mint ebben a mai történetben is ezt olvashatjuk. És mit mondott Jézus? Én vagyok. Szeretném hangsúlyozni a testvéreknek, hogy ez olyan horderejű mondat mindig Jézus száján, ezek az egoelmi én vagyok kezdetű mondatok, pontosan olyan horderejűek, mint az Ószövetségben Isten részéről vagyok, aki vagyok mondás. Ezt csak Isten mondhatja. És hát Péter, amit válaszolt, abban van is hit, meg nincs is. Ugye egyértelműen kijelentette Jézus azt, hogy én vagyok. Péter pedig azt mondta, ha te vagy, ha tényleg te vagy, ezt hiszem is, meg nem is, ha te vagy, akkor ez meg ez legyen. És Péter azért volt benne hit, kiszállt a csónakból, ez nagyon nagy dolog, elkezdett járni a járhatatlanon, és megtapasztalta azt, hogy amíg Jézust látja, amíg Jézusra néz, tud járni. És mihelyest leveszi a tekintetét róla, elkezd süllyedni. És azért testvérek, nagy példa itt Péter előttünk, nyugodtan példa lehet, mert kitűnő halász lévén, tehát kitűnően kellett úsznia. Egy halásznak nagyon kellett tudnia úszni. Valószínűleg Péter is tudott úszni. De mégsem a csónak felé kezd el úszni, hanem jó irányba. Mindig Jézus a jó irány. Jézus felé kezdett el úszni. És azt is megtanultjuk tőle, hogy nem János felé kezdett kiabálni, hogy János, barátom, ments meg. Meg ez a hármas baráti kör, ez nagyon megbonthatatlan és erős volt, Péter, Jakab, János. Ez a 12-n belül is egy nagyon nagy baráti kör volt. Nem hozzájuk kiállt, nem fűt fát hív segítségül, hanem Jézust. És Jézus, amikor ezt meghallotta, hogy Péter tényleg fölkiáltott, akkor nem egy prédikációt mond el ott a csónakba, vagy a csónak előtt süllyedés közben, mert nem a prédikációnak van az ideje, annak is megvan a maga ideje, de nem most, hanem kinyújtotta a karját, beléptek a csónakba, és ahogy beléptek, szó nélkül leállt a vihar. És néhány nagyon fontos kérdést hadd tegyen fel Isten szent lelke nekünk, kire, mire nézünk mostanában. Értsük jól, 4-et vagy 8-at látunk. Mennyire merünk a dolgok mögé nézni? Mennyire tudjuk a dolgokban, vagy a dolgok mögött meglátni Istent? A viharban, nem a vihar után, a viharban. Mennyire hisszük el azt, hogy Jézus nem késik, és a megfelelő éjszakai őrváltáskor meg fog jelenni a csónak mellett. Ezt nehéz elhinni viharban, mert számunkra, meg Jézus számára lehet, hogy más a megfelelő éjszakai őrváltás. Mi számunkra lehet, hogy késik. Jézus meg sose késett semmiről. Ma se késik. A megfelelő éjszakai őrváltáskor fogunk vele találkozni a csónakban, és mindeközben figyel minket a partról. Márk, azért mindig Márktól olvasom ezt a történetet, mert a legpontosabb ebben az esetben. Márk megjegyezte, hogy Jézus szemmel tartotta őket a partról, látott mindent. És amikor kellett, akkor elindult. De az is nagy kérdés, hogy őt hívjuk segítségül, amikor bajban vagyunk, vagy mi is fűt fát segítségül hívunk. Tanuljunk Pétertől. Egyből Jézushoz kiáltott fel. És legyen ránk igaz ez az utolsó dia, amivel készültem. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Becsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Olyan jó lenne, hogyha ez a vágy ez ott lenne a szívünkben. Az, hogy most itt vagyunk, ez azt jelenti, hogy van a szívünkben a vágy. Amikor reggel kinyitjuk az igét, ez is azt mutatja, hogy van a szívünkben vágy. Amikor nem nyitjuk ki, az is mutat valamit. Olyan jó lenne, igaz lenne ránk az, hogy szeretnénk Jézust látni. Persze, hogy fizikálisan nem fogjuk őt látni, most még ezen a földön, amíg élünk, de biztos, hogy egyszer meg fogjuk őt látni. Ez biztos, mindenki meg fogja őt látni, minden tér meg fog előtte hajolni. Készüljünk erre az alkalomra.